Elevenedik előttünk az örökváros. Martucci első zongora versenyét Federico Colli szólaltatja meg. Találkozzunk május 10-én a Műpában. mrme.jegy.hu.
Reklámot hallottak. Ütköző. A Kossuth Rádió vitaműsora.
A mostani volt az egyik legszárazabb. Április 1901 óta országos átlagban az ilyenkor megszokott csapadék mennyiség mindössze tizede, vagyis 4 mm hullott le egész áprilisban. Több olyan automata állomás is volt, ahol egyáltalán nem mérhető csapadék az év negyedik hónapjában. Többek között Encsen, Püspökszilágyon, Budapest egy részén, Jászapátiban és a Kékestetőn sem. Az áprilisi asszály Magyarországon már most kritikus helyzetet teremtett a mezőgazdaságban, mivel a talaj felső rétegeiből helyenként akár 80-120 mm nedvesség is hiányzik. Hogyan lehet védekezni a károk ellen, és hogyan lehet felkészülni a jövőre? Erről is beszélünk a következő szűk fél órában. Jó napot kívánok, Csete Beáta vagyok. Tisztelettel köszöntöm mai vendégünket, Cseh Tibor Andrást, a Magosz főtitkárát. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hát kényes a téma. És igazság szerint valahonnan onnan kellene indulnunk, hogy az elmúlt években azért már voltak aszályos évek, az elmúlt 4-5 évet, hogyha nézzük, aztán volt most mögöttünk egy olyan tél, amikor sok volt ugyan a csapadék, de hol van már a januári csapadék? Na, hol van a januári csapadék?
Sajnos ki kell jelenteni, hogy egy hosszú távú tendenciában, egy hosszú távú átalakulásban van a magyar klíma. Egyes mértékadó szakértők szerint 30 éven belül Magyarországnak a klímája a mostani Törökországéval lesz megegyező. A mi erdész kollégáink már Törökországba mentek ki szaporítóanyagért, nyilván a fa esetében ez egy hosszabb tenyészidővel jár, és ők már arra a klímára optimalizálják az új ültetvényeket. Azt kell mondani, hogy mióta meteorológiai adatokat mérünk 1901 óta, tehát egy bő 130 év óta látunk tisztán, igazoltan, hogy milyen adatok, meteorológiai adatok állnak. Az elmúlt 130 esztendőben az öt legszárazabb év és az öt legmelegebb nyár az az elmúlt 10 évben volt. Tehát felgyorsultak ezek a folyamatok. Korábban is volt erre példa, talán kevesen tudják, 1952-ben volt egy óriási asszály, ami után a szocializmusban a padlássöpés beindult, és ez az asszály is főleg vidéken előokozója volt az 56-os forradalomnak. De nyilván azért itt 10 év, 15 év, 20 év eltelt ezek között az asszályos, rendkívül asszályos évek között. Viszont 2022-ben tapasztaltuk meg először, és akkor is azt gondoltuk, hogy ez egy egyedi eset lesz, és aztán visszatér a klíma ugyanabban a helyzetében, mint ami a korábbi években volt. Viszont a példa azt mutatja, hogy ezek a legszárazabb évek és legszárazabb nyarak, ezek mind az elmúlt évtizedben voltak, és az elmúlt 5 év ebből szempontból igencsak kritikus. A talaj mostani állapota, most ugye április végén, május elején, ez az augusztusi állapotnak megfelelő. Tehát az, hogy egész áprilisban nem esett az eső, ez nyilván megviseli a növényeket is, mert erről gondolom, majd még fogunk beszélni, de alapvetően megviseli az embereket is, megviseli az ivóvízellátásunkat, és megviseli sajnos, ami a témánk szempontjából legérzékenyebb, a nagy folyóinkat is. Mert önmagában nem az öntözés, vagy nem a gazdálkodás az, ami meghatározza, a gazdálkodásnak a módja határozza meg, hogy tudunk-e jövedelmezen termelni Magyarországon, hanem a vízháztartás. Tehát tudni kell, hogy a növény, hogyha öntözök is, akkor nem csak felülről kapja a vízutánpótlást, hanem az alsóbb talajrétegekből is. Ugye azok a mozgások, azok a vízmozgások, amik a talajban vannak, és gyakorlatilag itt most felülről nincsen csapadék, és a talaj vízszint is kritikusan lecsökkent. Ez elsősorban a nagy folyóink alacsony vízállásának köszönhető.
No, folytassuk akkor ott, amiben már ön is belekezdett az előzőekben, hogy ez az áprilisi asszály, ez most mit vetít előre? Milyen mezőgazdasági termékek lesznek érintettek ebben az áprilisi asszályban? Mi az, amit meg fog viselni különösebbképpen? Mert ugye itt most arról van szó, hogy aztán milyen lesz az a termés, amire számítani kell.
Ugye fontos tudni, hogy alapvetően az őszivetésű és tavaszivetésű növényeink vannak. Az őszivetésű például egy őszi búza vagy egy őszi árba, tavaszivetésű például egy kukorica vagy egy naptaforgó tavaszi árba például. Az őszivetések eddig azt gondolom, hogy pozitív képet mutattak. Nyilván a téli csapadék is, a hó és az azt követő eső is segített a keléseknek az állapotán. Tehát egy bizakodtunk egy erős évben, de sajnos ez az április nem csak a tavaszi vetésűeket viselte meg, hanem azokat a növényeket is, amiket már ugye ősszel elvetettünk, a gyökérzóna már mélyebben van, tehát elvileg jobban bírniuk kellene az aszályos időszakot, de sajnos már az őszi búzán, az őszi árpán is láthatók, erősen láthatók egyébként a terméscsökkenésnek a jele, és ami igazán kritikus, azok a tavaszi vetésű növények. Tehát sajnos a kukorica esetében, ami korábban egy sikernövényünk volt, a vetés területe, tehát hogy mekkora területen vetik ezt Magyarországon, itt az elmúlt 5-6 évben gyakorlatilag közel a felére csökkent le a kukoricának a vetés területe. A kukoricáról azt kell tudni, hogy alapvetően nagyon jól értékesíthető, a takarmányipartól kezdve, de csemege kukoricát nyilván humán felhasználásra is használnak, sőt egyébként üzemanyag, tehát energetikai előállításra is felhasználják. Tehát egy rendkívül piacképes termék, nem véletlenül volt ez Magyarországon a legnagyobb területen vett fel, de sajnos a kukoricának a vetéstelet, ami ugye nyilván a legvízigényesebb növény, és a legtovábban kint a földeken, végig gyakorlatilag a nyári hőségben végig kint van a földeken. A gazdák belátták, hogy sajnos ezt jövedelmezően nem lehet már termelni nagyon sok területen, tehát az alföldnek egy jelentős részén már egyáltalán nincsen a kukorica termesztés. A másik a napraforgó, ami eddig egy mencsvár volt a gazdálkodók számára, alapvetően szintén jól piacosítható termék, és a kukoricához képest eltérő a vízigénye, tehát kisebb a vízigénye, de hát sajnos a szomorú dolog az, hogy hát nem szomorú, de hát ez a helyzet, hogy minden növénynek szükség van vízre, és most nem csak a kukorica vetések, hanem napraforgó vetés is megviselt ez az időszak, és még egy dolgot szeretnék kiemelni, itt nem csak a növénytermesztésről kell beszélnünk, azok az állatok, amiket kihajtottak, ugye nem régiben a legelőkre, én már beszéltem olyan gazdálkodókkal, több gazdálkodóval is, akik most már erősen fontolgatják, hogy visszahajtják az állatokat, mert nincsen fű a legelőkön.
Ha nincsen fű a legelőkön, akkor mivel etetik, mivel táplálják az állatokat? Itt haszonállatokról van szó.
Persze, nyilván, amivel télen.
Tehát de ezek... az is elfogy egyszer.
Hát nyilván azért vannak, tehát nyilván ablakfogyasztó, tehát ablakot lehet vásárolni a piacon. Tehát ez nem száros takarmányt lehet vásárolni továbbra is a piacon, de nyilván az látszik, hogy ezeknek az ára jelentősen megnőtt. Tehát, hogyha kell, akkor nagyobb távolságról, akár külföldről is lehet szállítani egyébként bálákat, de a probléma az, hogy ezeknek a költség, ami szintén felmegy ebben az időszakban, jelentősen megdrágítja az állattenyésztést is. De itt azt gondolom, hogy mindenki arra rendezkedett be, hogy lehetőleg saját magának termelje meg a takarmány alapanyagot, vagy a szálas takarmányt, és sajnos ebben az időszakban most ez is erősen kockázatossá vált.
Beszéljünk még egy kicsit a gyümölcsösökről, mert az az érdekes helyzet állt elő itt is, hogy víz nincs, a napokban viszont volt fagy vagy fagy közeli állapot. Ez hogyan befolyásolja majd a termést?
Én előre bocsájtom, hogy a mostani interjúban nem csak a problémákat szeretném felvillantani, mert gőzerővel dolgozunk olyan megoldási javaslatokon
is. Csak, igen, de megmutatjuk azt, hogy mi a probléma, jó. Aztán majd utána haladunk a pozitívumok irányába.
A fagy esetében két típusú fagyról beszélhetünk. Az egyik a talajmenti fagy, amikor alapvetően a talaj lehűlése okoz fagyokat, és a másik a szárított fagy, amikor a talajnak a hőmérséklete önmagában nem indokolná a fagy közeli helyzetet, viszont olyan légörvény érkezik be a terület fölé, amivel nyilván egy jóval hidegebb levegő áramlik be. És hogy én kérdeztem idősebb gazdálkodókat, hogy korábban volt-e ilyen, hogy 5-6 éven keresztül folyamatosan fagyhelyzet lépett fel. Hát azért gondolom a hallgatók is tisztában vannak vele, hallják, hogy 5-6 éve kajszibaraszról nem beszélhetünk, szilváról, most már lassan almáról se beszélhetünk, cseresznye, tehát ezeket akár a saját kertjében és látja az ember, hogy nagyon csúnyán elfagynak. És én azt a választ kaptam, hogy korábban nem volt ekkora fagy, és felvettük a kapcsolatot olyan tudományos szakértőkkel, akik nekem adtak egy magyarázatot, és én erősen hiszem azt, hogy ennek van ilyen alapja. Ugye itt arról van szó, hogy a földek az északi sarkán, ahonnan ezek a hideg légtömegek leszakadnak, ott alapvetően a pólusnak a körforgása az a szakértők szerint lelassult. És ezek a hideg légtömegek gyakorlatilag a forgásnak a lelassulásával leszakadnak az északi sarkról, és ezért érkezik be egy április közepén, egy május elején is, gyakorlatilag egy tavaszi időszakban, amikor nappal már azért megfelelő hőmérséklet van, érkezik ez a szállított fagy. És a szállított faggyal az a probléma, és most ez pusztított egyébként Bács-Kiskun megyében is. Én a napokban voltam kint, gyakorlatilag 100%-os kárban a szőlőültetvényekben is, a gyümölcsültetvényekben is, talán a bodza, amit még meg tudtak fogni. De alapvetően, ahogy védekeznek a gazdálkodók, ez van kémiai megoldás is, tehát olyan lomtrágyákkal permetezik be egyébként a tőkéket, amivel pár fokot lehet fogni a helyzeten. Vannak most már szélgépek, tehát a technológiai oldalról azt gondolom a gazdák jól felkészültek, de ezek a megoldások, például az a szélgép is, ami megforgatja a levegőt, ezek mínusz 3-4 fokig működnek, de inkább mínusz 3, mínusz 1-3 fokig működnek. És ami most volt, az egyik pillanatról másikra, gyakorlatilag egyik óráról a másikra, plusz 1 fokról mínusz 5 fok alá süllyedt a hőmérséklet, és bárhogyan védekeztek az emberek, nyilván füstöréssel, lomtrágyázással, szélgépek alkalmazásával senki nem tudta megvédeni a termését. És sajnos erre kell felkészülnünk, hogy a klimatikus változások nem csak az aszályban jelentkeznek, hanem ezekben a rendkívüli időszakokban is, és azért tegyük azt is tisztába, hogy az elmúlt időszakban a magyar fajtanemesítés, gyümölcsfajtanemesítés, azt tudom mondani, hogy az elmúlt 30 évben forráshiány miatt leépült, és a magyar termelők nyilván a mediterrán fajtákhoz, Olaszországból, Franciaországból tudták behozni a fajtákat. És azért ki kell jelenteni, hogy ezek a fajták nincsenek, nem tudnak alkalmazkodni a magyar klímához. Nyilván korán kezdődik ott a meleg idő, Olaszországban is, de a fagyokra nincsenek felkészülve, nem alkalmazkodnak ezek a fajták, és ezért nekünk a fajtaváltásban is kell gondolkodnunk. Nyilván ez egy költséges dolog, de itt azért komoly feladatok vannak a gazdálkodók előtt is.
Ugye ez egy nagyon összetett kérdés lesz, majd nyilván az is egy másik kérdés, hogy ezt mennyi idő alatt lehet megvalósítani, mert ahogy mondta, hogy részben ugye itt a fajták tekintetében is változtatásra lesz szükség, aztán a vízpótlás tekintetében is, hiszen beszéltünk arról, ön is említette itt adás elején, hogy nem csak a földből, hanem a folyókból is hiányzik a víz. Hogyan lehet a folyóba vizet varázsolni, hogyha nem esik az eső?
Igen, tehát a vízgazdálkodásnak a kiépítéséhez, vagy helyreállításához két dolog szükséges. Pénz, meg víz. Reméljük, hogy az első meg lesz az új kormány alatt. Meglátjuk. Nem feltétlenül vagyok bizakodó. Víz pedig úgy látszik, hogy nincs. És minden terv, tehát én azt gondolom, ami sikeresen indult a tavalyi évben a Vizet a tájba program, ami azt jelenti, hogy a vízbőséggel járó időszakokban, tehát a téli magasabb vízállás esetén kiengedik ezekből a nagy folyókból, vagy a csatornaszakaszokból a vizet a mély fekvésű területekre, és ott ezek a területek nyilván javítják a vízháztartást, de ez pozitívan hat az állat és a növényvilágra is. Tehát, de ezt is csak akkor tudja az ember, akkor tudja a vízügy megtenni, hogyha egyébként van elegendő víz, és most sajnos látva a téli vízállást is, gyakorlatilag nem csak nyáron, hanem egész télen rekord alacsony vízállás volt a Tisza teljes szakaszán. Hát lehet látni egyébként, hogy a Duna felső szakaszán is van, ahol egyébként át lehet sétálni a Dunán. A Tiszáról már nem is beszélek, mert évek óta téma ez. És alapvetően a probléma nem csak az, hogy kevesebb víz van a felszínen, kevesebb víz jut a csatornákba, az öntöző csatornákba, hanem az is, hogy azzal, hogy a Tiszának a vízszintje egyharmadával csökkent, és sajnos ez egy nagyon szomorú tény, ezzel a Tisza nemhogy feltölti a környékbeli talajokat vízzel, hanem elszívó hatással bír. Tehát a talajvízszínek a csökkenése az egyértelműen a Tisza vízszintjének a csökkenésére vezethető vissza. Ezzel együtt nyilván a kisebb folyóknak, a kisebb patakoknak, a csatornáknak a vízszintje is lecsökken, és sajnos itt az a szembesülünk, hogy aki mondjuk felszín alatti vízből, tehát kútból öntözött, és szerintem nem szabad ezt a technológiát elvetni, mert nincs mindenhol víz, sőt, ahol mezőgazdasági területeink vannak, főleg az Alföldön, a döntő többségében nincs felszíni vízkivételre lehetőség. És sajnos a vízszint csökkenésével a talajvízszintek is csökkennek, ezt szerintem látják az emberek a kutakban, és itt egy összetett problémáról kell beszélni. Az egészet mindenképp a nagy folyóink vízszintjének a megemelésével kell kezdeni. Az az alapja az egésznek. Lehet bármiről beszélni, de ha nagy folyóinkban nincs víz, akkor nincs felszín alatti víz se, nincsenek a csatornákba se vizek. nincs élet.
Egy másik műsorban beszélgettünk mi arról, ugye a jó reggelt Magyarországban, hogy a vizek vagy a folyók medrének a megemelése lenne, vagy lehetne az egyik módszer. Hogy kell ezt elképzelni, és mekkora szakaszon, és hol kell megemelni ezt a medret, mennyiben, és hogyan segít ez abban, hogy végül is ne a talajból szívja el a folyó a vizet.
Itt van két külső körülmény, ami a történelmünkből fakad. Az egyik az, hogy a környező országokban, így Ausztriában, Szlovákiában, Romániában, de éppen Szerbiában is van dúzasztás. Tehát megemelik a vízszinteket. Hát jól látják az emberek egyébként Békés megyében, hogy a Maroson alig érkezik be víz, mert a románok megfogják a vizet a saját szakaszukon. A másik körülmény az, hogy nyilván itt az elmúlt 30 évben történtek olyan dolgok, itt most Bős Nagymarosra gondolok, ami sokakban negatívan égett be, és valóban az a technológia, amivel azt a duzzasztást megvalósították, az az alsóbb szakaszokon, a magyar szakaszon rendkívül környezetkárosító volt. De eltelt közel 30 év, és a technológia fejlődött annyit, hogy most már nem kell ilyen mérvű beavatkozás ahhoz, hogy egyébként a vízszinteket meg tudják emelni. Ugye szoktunk erről beszélni, hogy a fenékküszöböket. Tehát ez azt jelenti, hogy olyan műtárgyakat helyeznek el a folyónak a medrében, az alsó medrében, amivel gyakorlatilag lehet, amikor kevesebb víz, akkor ezeket jobban meg tudják emelni, amikor viszont vízbőség van, akkor ezeket lehet optimalizálni a víz bőséghez. És gyakorlatilag ezzel lehet egy olyan helyzetet kialakítani, amivel nem avatkozunk be károsan a környezetünkbe se, és azt gondolom, hogy gazdasági és ivóvízellátási szempontból is megfelelő helyzetet teremt. Azért én felhívnám a figyelmet a Tiszatóra. Szerintem sokan járnak a hallgatók közül arrafelé, én magam is rendkívül szeretem, egy páratlan növény és állatvilággal rendelkezik, azért, mert egyébként meg tudták fogni ott a vizet, és gyakorlatilag a környéknek a vízellátása az teljes mértékben biztosította vált.
Értem, de bocsásson, éppen tavaly vagy tavaly előtt ott csónakáztunk a Tiszatavon, ahogyan is említette, páratlan természeti értékek vannak, egyébként érdemes megnézni, amíg van Tiszató, mert hogy ott is azt mutatták a szakemberek, hogy egy másfél méternyi víz hiányzott a tóból.
Igen, csak a Tiszatónál megvan az a lehetőségünk, hogy rugalmasan tudjuk beállítani egyébként a vízszintet. Tehát, hogyha Tiszának az alsóbbi szakaszán, például Szolnoknál ivóvíz ellátási problémák vannak, vagy egy asszályos időszak van, akkor abból az ott betárolt vízből lehet leengedni. És gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy ez az, ami megmentette az előző korábbi években, a korábbi néhány évben a magyar mezőgazdaságot. Hogy tudták szabályozni egyébként a Tiszató vízszintjének és az abból leengedett víznek a mennyiségét.
A holtágoknak milyen szerepe lehet a vízellátás biztonságába? Ugye ezek a holtágok akkor alakultak ki, körülbelül 170 van Magyarországon, ahogy én ennek utána néztem, még a 19. században, amikor szabályozták ugye a folyókat. De ezeket megfelelően, szóval hogy ezt tudja-e használni Magyarország, ezeket a holtágokat, vagy leginkább csak turisztikai célja van?
Minden ilyen vízmegtartási megoldás az segíti a helyzetet. A kérdés az, hogy hogyan priorizálunk, tehát hogy mit sorolunk előre, milyen megoldást. Azért azt látni kell, hogy itt az a vízmegtartási program, ami a korábbi években is tervezésre került, ez olyan 1500-2000 milliárdos költséggel járna. És amikor az Európai Bizottságnál benyújtotta Magyarország a támogatási kérelmét, akkor a bizottság elutasította ezt a kérelmet, arra hivatkozva, hogy egyébként az öntözés az károsítja a környezetet, csak azt nem vette figyelembe az Európai Bizottság, hogy itt nem csak a gazdákról van szó, hanem az a környezet, ahol ha egy csatornában nincsen víz, ha egy holtágban nincsen víz, ha egy patakban nincsen víz, ott nem lesz élet sem. Nem csak az embereknek, az állatoknak, a növényeknek sem. És a legnagyobb probléma most az, és ebből a szempontból is segítenek a holtágok is, hogy nem feltétlenül kell öntözni, nem mindenkinek kell öntözni. Az öntözés egy drága dolog. Komoly költséggel jár, mind energia oldalról, mind pedig kiépítési, vagy pedig engedélyezési oldalról. Ha már a csatornák önmagukban feltöltésre kerülnek az országban, akkor több százezer hektárt csak önmagában a kipárolgásra meg tudunk védeni. Tehát a legnagyobb ellenségünk az a légköri asszály, és ezt kell csökkenteni, ezért kell feltölteni a csatornákat, a folyóvizeket, a holtágokat, de ehhez víz kell. Ez a legfontosabb, víz kell.
De hát a légköri asszály is tulajdonképpen a Az adott körülményektől függ, hogy milyen idő lesz, vagy milyen idő várható. Egy szelesebb vagy naposabb, szárazabb időszakban felgyorsul a kipárolgás is.
De ez önmagában nem probléma, ha ezeket a vizeket vissza tudjuk pótolni. Tehát önmagában, ahogy nekem mesélték, az Alföldön korábban nagyon sok tócsa, kis mocsár volt. És nyilván a kipárolgás miatt annak is meg volt az oka, hogy Széchenyék az 1800-as évek közepén miért végezték el a Tisza szabályozását. Mert én néztem ezeket a térképeket 1800-as évekből, gyakorlatilag olyan települések, olyan városok voltak teljes időszakosan víz alatt, mint mondjuk Karcag, mint mondjuk Püspökladány, Debrecenek egy jelentős része időszakosan vízborított volt. Tehát gazdasági értelemben akkor annak volt a racionalitása. Talán most a másik irányba kell visszafelé indulnunk, de itt is tartani kell ezeket a szinteket. Az egészen biztos, hogy ezt az átfogó feladatot csak és kizárólag állami oldalról tudják összehangolni és elvégezni. A nagy probléma most az, hogyha egy csatornaszakasznak a tulajdonjoga részben, állami részben, magán vagy önkormányzati tulajdonban van, akkor hiába történik meg az állami szakaszon a felújítás, a karbantartás. Ha ezt a magánszemély tulajdonos nem csinálja meg a saját szakaszán, akkor a víz nem fog tovább menni.
Most azon gondolkoztam, hogy milyen mulasztások történhettek itt, de nyilván ezt most nem a mi dolgunk felderíteni, hogy milyen mulasztások történhettek az elmúlt 25-30 évben, mert például 30 évvel ezelőtt még szolnoki újságíróként hát árvizekről számoltunk be. A vízügyi szakemberek a belvizeket próbálták kezelni ilyenkor márciusban, áprilisban, vagy talán még májusban is, most pedig már az asszályról beszélünk. Ez hosszú távú, és majd egyszer talán erről is szó lesz, viszont nagyon fogy az időnk, és szeretném, hogyha még beszélnénk azért egy kicsit a Mercosur megállapodásról. Mert hogy május 1-től ideiglenesen ez életbe lépett, és ugye beszéltünk arról itt az adás elején, hogy azért lesznek olyan mezőgazdasági termékek, amiket érint, például a kukoricát, nem mondta ugyan, de én azt olvastam, hogy a cukorrépa és a szója is beletartozik majd ebbe a körbe, mert hogy az is érkezik majd Európába ezekből a dél-amerikai vagy latin-amerikai országokból. Jó ez nekünk, hogy a saját termelésünket most ez kipótolja majd, vagy visszafogja?
A Mercosur megállapodásnak van gazdasági racionalitása. Ezzel kell kezdeni, mert a német autót, amire nyilván a magyar autóipar is épül, ugye a gyógyszereket, európai gyógyszereket, vastermékeket nyilván ezeket el kell adni valahol. És szorulunk ki Kínából, szorulunk ki Észak-Amerikából, új piacokat kell keresni. A probléma az, hogy ezért az Európai Unió feláldozta az élelmiszerbiztonságát. És ez innentől kezdve nem csak a gazdák ügye, hanem legalább annyira a fogyasztóknak a kérdése is. Arról már van vita, hogy egyébként az a mennyiség, ami vámmentesen beérkezik, hogy az mennyire lesz romboló az európai piacokra, de azt látni kell, hogy nem csak egy irányból érkezik termék. Érkezik Ukrajnából, Marokkóból, Törökországból, majd érkezni fog most Ausztráliából, velük is szabadkereskedelmi megállapodás lesz, de az igazán fájó, mert szerintem mindenkinek fel kell készülnie, hogy ezek a termékek érkezzenek bármely pontjáról a világnak, el sem érik, meg sem közelítik az európai élelmiszerbiztonsági előírásokat. Számos olyan növényvédőszert, hormont és antibiotikumot használnak például Brazíliában vagy Argentínában is, amiket az Európai Unióban évtizedek óta betiltottak, és ezek a termékek, ezek jellemzően az északi kikötőkbe érkeznek be, Rotterdam, Amsterdam, Hamburg, ott a visszajelzések alapján kb. 1-2%-át tudják ellenőrizni a beérkező szállítmányoknak, és nem fogjuk látni a boltok, vagy az áruknak a címkéje, hogy egyébként az Brazíliából vagy Argentínából jött, ennek javarésze a vendéglátóiparba és a feldolgozóiparba kerül, és van egy olyan uniós szabály, ezt is már sokszor elmondtam, de nem győzöm hangsúlyozni, hogy egy terméknek, egy feldolgozott, egy hústerméknek, egy lisztnek, bárminek a címkéjén nem az alapanyagnak a származási országát tüntetik fel, hanem a feldolgozásnak helyét. Így lesz egy brazil csirkéből holland csirkesonka. És nem vagyunk tisztában a fogyasztók, hogy mit fogyasztunk.
Na de akkor ez most teljes egészében átírja az Európai Uniónak az eddigi minőség ellenőrzési és termékbiztonsági törvényeit, vagy jogszabályait, amelyeket be kellett tartani az elmúlt években. A magyar gazdáknak, a német gazdáknak, a lengyel gazdáknak, gyakorlatilag mindenkinek az Európai Unióban.
Nem állhat minden szállítmány mellett egy élelmiszerbiztonsági ellenőr. Ez
de bocsáss meg, ezt fogja valaki ellenőrizni? Hogy mi van abban az adott termékben?
Alapvetően az élelmiszerbiztonsági rendszerben vagy bejelentés alapon, vagy pedig rutin ellenőrzések alapján történik az ellenőrzés. Ez így van Magyarországon, így van Európa bármely másik államában is. Ezek a termékek viszont akkora mennyiségben érkeznek be, és mondanám, hogy ez egy lassú átalakulás, de itt az elmúlt 10 évben gyakorlatilag ránk robbant a világ. Ránk robbant az ukrán gabona, ránk robbant a brazil csirke, ránk robbant a marokkói paradicsom, meg a paprika, meg az egyiptomi szamóca. Hogy most időszakja. De a lényeg az, hogy ezeket nem lehet ellenőrizni, és én azt gondolom, hogy ezek nem rövid távú problémákat fognak szülni, hanem krónikus betegségekhez fognak vezetni. Sajnos jól látható egyébként az európai betegségi statisztikákban is, hogy radikálisan megnőtt a daganatos betegségeknek a száma. És ezek a folyamatok sajnos fel fognak gyorsulni, mert amiket az Európai Unióban megléptek, és nekünk nem ezzel van a bajunk, hogy betiltottak egy atrazint vagy egy klorprifoszt, hanem hogy nekünk tilos, és akivel nekünk versenyezni kell a piacon egy ukrán vagy egy brazil termékkel, azoknak meg szabad.
Bízom benne, hogy tudunk majd még beszélgetni erről a kérdésről, mert nagyon fontos. Cseh Tibor András, a Magosz főtitkára volt a vendégünk. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, hallgatóinknak pedig valamennyi munkatársam nevében a figyelmét köszönöm. Minden jót, Cseh, te beletett hallották.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 1 kilós lecsó paprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl, igazán megéri.
Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönök Kepüszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
Reklámot hallottak.